Hajtsuk meg fejünket és imádkozunk. Urunk, köszönjük, hogy itt vagy, jelen vagy. Tapasztalhatjuk a te szavad által, tapasztalhatjuk a te lelked által, tapasztalhatjuk azáltal, hogy az ige formálja a szívünket, gondolatainkat, életünket. Tapasztalhatjuk, hogy olyan dolgokat idéz föl bennünk az ige, amelyre magunktól nem vagyunk képesek. Elkezdünk magunkra ismerni. Elkezdünk magunkra ismerni az igéből, fölismerni azt, hogy hát ez az én életem. Az én életemről beszél az ige, és olyan jó, hogy ez nem emberi spekuláció, hogy a lelkész fölkészül, hogy kinek milyen az élete, aztán majd egészen személyre szólóan XY-t kiprédikálja. Ez nem a te munkád. A te munkád az, hogy a te szavad az, amely érzékenyen tudja érinteni az embert. És az a te munkádnak a gyümölcse, amikor emberek fölismerik azt, hogy az ige rólunk szól, az ige nekem szól, az ige az én életemet teregeti ki, és az ige az én életemre mutat rá, és mutat rá arra, hogy mi az, ami bűn. És a te jelenlétedet, a te valóságodat így lehet megtapasztalni. És Urunk, így könyörgünk, hogy ezen a mai estén is így mutass rá azokra az achilleszi pontokra a mi életünkben, azokra a gyengékre, amelyeket próbálunk takargatni, amelyeket próbálunk eltitkolni, próbálunk egy állarc mögé bebújni. Urunk, kérünk, hogy ezekre tapints rá, tárd fel azokat a dolgokat, amelyek előtted nem kedvesek, és Urunk, azért könyörgünk, hogy a te szent jelenlétedet, valóságodat, azt megtapasztalhassuk abban is, hogy emberek új élet után vágynak. Urunk, add, hogy ezen a mai estén is az ige elhatolhasson egészen a szívek mélyéig, és emberek rádöbbenjenek arra ebben a gyülekezetben is, hogy az az élet, amit eddig élt, az nem élet. Az a halálba vezet, az a kárhozatba, és az élet az, amelyet te kínálsz. És mindazok, akik elfogadták ezt az új életet, ezt az új szívet, azoknak nem csak egyszerűen már itt kiteljesedik az életük ezen a földön, és bűneiket le tudják tenni, hanem azt a csodát élet élhetik majd át, hogy örök életük is van. Hogy átmennek a halálból az életbe. Urunk, ezt munkáld ki, kérünk azért, hogy jöjj közénk, légy jelen lelked által, igéd által, szavad által, és kérünk, hogy munkálkodj mindannyiunk szívében. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, néhány gondolat erejéig idézzük fel, hogy mit tanulhattunk Isten igéjéből az elmúlt estéken. A Biblia első lapjain található leírás, ahogy egyszer valaki fogalmazott, nem fejtágítás, hanem lelki gondozás. Isten tehát már az első lapokon lelki gondozói feladatot látott el, végzett az emberen, mert ahogy hallhattuk, hogy Mózes első könyve a bűneset után keletkezett, amikor már rengeteg hiedelem, mitosz, pogány istenhit járt át az emberek szívét, gondolatait. Ebben a félelmekkel, rettegésekkel, babonasságokkal teli keleti kultúrkörben szólal meg Isten lelki gondozói szava, és mondja, hogy ne féljetek. Annak a napnak, annak a holdnak, vagy csillagoknak, melyeknek oly nagy jelentőséget tulajdonítotok, azokat is én teremtettem. Isten itt lelki gondoz, bátorít, erősít, vigasztal, reménységet ad, nem pedig fejtágítást végez. A tudomány részleteit, a világ részleteinek kibontását meghagyta a tudósokra. Arról hallhattunk, hogy Isten és a tudomány az nem ellenség. A Szentírás nem biológiai, nem kémiai könyv, nem fizikai törvényeket összefoglaló gyűjtemény, nem ez a rendeltetése. Isten ezért adott tudósokat, ezért teremtett bennünket, csak bennünket, embereket gondolkodó lényekké. Egy egyszerű példával megvilágítva, egy porszívó vásárlásakor a gyártó kiad egy használati útmutatót és kiad egy szerelési útmutatót. Mind a kettő a porszívóról szól, csak más megvilágításba helyezi. A Szentírás az nem szerelési útmutató, hanem használati útmutató, hogyan élj, hogyan éld az életedet, a tudomány pedig szerelési útmutató, hogy hogyan épül fel az élet. Butaság lenne azt mondani, hogy a használati és a szerelési útmutató az ellentmond egymásnak. Segítik egymást, kiegészítik egymást. Az első nap arról hallhattunk, hogy volt idő, amikor minden tökéletes volt, és a teremtés történetben Isten azon kijelentése, hogy látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó, ezt mondta az emberi kapcsolatokra, ezt mondta a házasságra, ezt mondta a munkára, az ember egész lényére, létére, a világra, az életére, hogy jó. A világ jó, szép és rendezett volt. És volt ilyen, kedves testvérek. Azonban, és erről hallhattunk tegnap, mikor a bűn megjelent, akkor minden a feje tetejére állt. Az ősi kígyó azt sugallta, hogy dehogy. A rossz, dehogy rossz. A jó, dehogy jó. A van, dehogy elég. A halál, dehogy halál. Az Isten, dehogy mindenható. Azt sugallta, hogy a dehogy elég. Elég az, amit Isten ad, kínál, neked az az egy kell. Dehogy elég az, amit az Isten ad. Azóta is az az egy kötözi meg az embert, és azt hiszi, annak az egynek a hiánya miatt boldogtalan, pedig egyébként olyan boldog lenne. Annak az egynek ma is minden ember életében szerepe van. A sátán azóta is ugyanolyan eszközökkel dolgozik. Egy férj vagy egy feleség elhidegülésénél az a másik egy kell. Nem jó az, ami nekem van, és elhiteti a sátán ugyanúgy, mint Évánál, hogy te ebben boldogtalan vagy, de azzal a másikkal milyen boldog lennél, és derül ki, hogy nem lesz boldog, sőt, csak fokozza a boldogtalanságát. És mennek partnerről partnerre, kapcsolatról kapcsolatra, házasságról házasságra, és kedves testvérem, tudod, miért nem változik semmi? Mert az a bűnös természet mindenhová megy vele. Isten pedig évezredek óta mondja, hogy neked nem arra az egyre, arra a másik egyre van szükséged, mert mindig boldogtalan leszel, hanem énre ám. De az ember ma sem hiszi el ezt, inkább enged a kígyó sugalmának, és ma is az az egy kell minden embernek. Ezzel, hogy ezt sugalta az embernek, bogarat ültetett a fülébe, manipulálta a gondolatait, az ember elhitte, hogy a rossz, dehogy rossz. Megszűnt az Isten iránti bizalma az embernek, mert addig az ember elhitte, elfogadta, teljes bizalma volt, hogyha Isten azt mondta, akkor az úgy van. A sátán pedig azt mondta, dehogy van úgy. A sátán ezt a hitet kérte az embertől. Amikor a bűn megjelent, akkor a sátán ezt a hitet, bizalmat kérte el, azt, ami egyedül Istent illette volna meg. A bűn megjelenésével a hit hitetlenséggé, a bizalom bizalmatlansággá változott. Ez pedig azt mondja Isten, hogy nem hagyhatja büntetés nélkül. Ha az ember ezt választotta, így döntött, akkor ennek sajnos megvannak a következményei, de ezt előre megmondta Isten. Mert ő mindig nyílt lapokkal játszik, és ezt nagyon jól jegyezzük meg. Ezért adtam a mai napnak a központi gondolatként, hogy a bűn büntetése, és így hallgassuk meg Isten igéjét Mózes első könyvének 3. fejezetéből, a 14-től a 24. versig a következőképpen. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt, hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedés támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úr Isten pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úr Isten: íme az ember olyanná lett, mint mi közölünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról, hogy egyék fájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Kedves testvérek, Isten nem rejtette véka alá, hogy az embertől teljes hitet és bizalmat kér, azaz ő a teljes szívünkre, egész lényünkre igényt tart. Ha ez megvan, akkor minden megvan egy kapcsolatban, ha ez nincs meg, akkor semmi sincs meg, ami egy kapcsolatban igazán fontos lenne. Sántít a példa, de valamelyest segít megérteni, hogy Isten miért lép fel ilyen igénnyel. Amikor a jegyes párokkal beszélgetésem során megszoktam, kérdezni, hogy mit várnak egymástól egy házasság során, véleményük szerint mire kell épülni egy házasságnak, akkor kivétel nélkül mindenki a kölcsönös bizalmat említi, mint kizárólagosságot. És ez így van rendjén, a bizalom pedig teljes szívet igényel. Vagy van bizalom, vagy nincs. Nem létezik fél bizalom, azt nem lehet megfelezni. Egy kiló kenyeret, egy kiló sajtot megfelezhetsz, de a bizalmat, a szívedet nem felezheted meg. Nincs fél hit, nincs fél bizalom, nincsen fél szerelem, és nincsen fél engedelmesség. A leendő feleség vagy férj joggal lép fel azzal az igénnyel, hogy teljes szívvel szeresse egyik a másikat. Márpedig, ha te ezzel az igénnyel lépsz bele egy házasságba, mennyivel inkább akarja Isten, hogy ő benne bízzál és higgyél teljes szívből. Neked lehetnek igényeid? Istennek nem lehetnek? Ő azt kérte, hogy teljes szívvel reménykedjünk benne. Ezért mondja az ige a példabeszédek könyvének 23. fejezetében: adjad, fiam, a te szívedet nékem. Tehát az egész szívről van szó, és ebben a szívben vagy Isten lakik, vagy valaki más. Miért? Más is lakhat a szívben? Azt olvassuk az apostolok cselekedetének 5. fejezetében: mondta pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a sátán a te szívedet? Elnézést, hogy görög szóval terhelem a testvéreket, de olyan kifejező itt Lukács az eplérószen szót használja, a pléró szót használja, ami elfoglal, betölt, tele van, teljessé tesz, jelentésekkel bír. Anániás szívét a sátán töltötte be, foglalta el. Ahogy énekeltük is az énekünkben, ne lakhasson más e szívben. Mert kedves testvérem, és ezt vegyük nagyon komolyan, akinek hiszel, akiben bízol teljes szívvel, azt fogadod be a szívedbe. Ádám és Évával, amikor megjelent a bűn, akkor az Isten iránt érzett bizalom összetört. A bűnnek a büntetése az lett, hogy egy uralom, egy hatalomváltás lett az embernek az életében. Már nem Istené volt az a szív, hanem ki lett szolgáltatva minden csalárdságnak. Hogy kezdődött? Hallhattuk ezt a tegnapi nap folyamán. Az egyszerű szakításból, más szóval mondva, engedetlenségből lett a hárítás, a felelősség nem vállalása, a felelősség hárítása, majd elidegenedtek egymástól az emberek, bizalmatlanok lettek Istennel szemben, amely kihatott a társadalmi kapcsolatokra, aztán Káin és Ábel testvérgyilkosságban megjelent a harag, a gyűlölet, a féltékenység, a bosszú, majd pedig a gyilkosság. Az engedetlenségből, a bizalmatlanságból jött az elidegenedés egymástól, majd a harag, a gyűlölet, a bosszú, És ebből lett a gyilkosság. Először a szívben fogantak meg, majd mindezek tetlegessé váltak. Jakab olyan valóságosan írja le ezt, az első fejezetben így fogalmaz, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ebből a bizalomvesztésből lett a szív uralom váltása, és azóta a bűn szolgálja az ember. A bűn megjelenésének pedig van büntetése. Ezt a bűnt és ennek a bűnnek a büntetését, következményét éli át nap mint nap az ember. Alapvetően a bűnnek a büntetése, hogy minden hiába való. Azzal, hogy megjelent a halál, így az élet is hiába valóvá vált. Azzal, hogy megjelent a verejték, a fáradozás, a munka is hiába való. Olyan költőjén fejezi ki ezt Salamon abban a Prédikátorok könyvében, ahol a 12 fejezetben összesen 34-szer fordul elő ez a szócska, hogy hiába való. Hadd idézzem. Igen nagy hiába valóság, mondja a Prédikátor, igen nagy hiába valóság. Minden hiába való. Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké megmarad. Fölkel a nap, és lemegy a nap. Siet vissza arra a helyre, ahol majd újból fölkel. A szél fúj délre, majd északnak fordul, körbefordul a szél járása, és visszatér oda, ahonnan elindult. Minden folyó a tengerbe ömlik, és a tenger mégsem telik meg, pedig ugyanoda folynak a folyók, újra meg újra oda folynak. Minden dolog fárasztó, el sem tudja mondani az ember. Szemünk nem győz eleget nézni, fülünk nem tud eleget hallani. Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. Vagy hasonlókat olvashatunk a fáradozásról is. Meggyűlöltem mindazt, amit fáradtsággal szereztem, míg fáradoztam a nap alatt, mert más emberre kell hagynom, aki utánam következik. Ki tudja, hogy bölcs lesz-e vagy ostoba, és mégis rendelkezni fog mindazzal, amit fáradtsággal szereztem, míg bölcsen fáradoztam a nap alatt. Ez is hiába valóság. Odáig jutottam, hogy már kétségbe estem minden szerzeményem miatt, amiért fáradoztam a nap alatt. Mert van olyan ember, aki bölcsességgel, tudással és rátermettséggel fáradozott, és olyan emberre kell hagyni a vagyonát, aki nem dolgozott meg érte. Ez is hiába valóság, és nagyon rossz dolog. Mert mi jut az embernek mindabból, amit fáradtsággal és teljes odaszánással szerzett a nap alatt? Hiszen minden nap fájdalom és bosszúság gyötri, és még éjjel sincs nyugta szívének. Ez is hiába valóság. Nincs hát jobb dolog, mintha az ember eszik-iszik, és jól él fáradtságos munkájából, de beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is. Mert ugyan ki ehetik, és ki lehet vígan nála nélkül. Mert annak az embernek, akit ő jónak talál, bölcsességet, tudást és örömöt ad. A bűnös pedig azzal veri meg, hogy gyűjtsön és halmozzon, azután annak hagyja, akit Isten jónak talál. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Azért lett minden hiába való, kedves testvérek, mert Isten nélkül történik. Isten nélkül az élet halál, a munka átok, a házasság papír, a tanulás szükséges rossz, az idő múlik. Az Istennel azonban a halál is élet, a munka áldás, a házasság boldogság, a tanulás Isten dicsőítése, az idő pedig telik. Cseri Kálmán mondta egyszer, Isten nélkül az idő múlik, Istennel pedig telik. A múlik a hiába valóságnak a jele, mert lejár. A telik pedig a jövő reménysége, hogy eljön a várva várt pillanat. A bűn büntetése lett ez a mondat is, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked. A munka örök küzdelem ebben a világban, hogy a jóért, a szépért, a természetért, a termésért, az aratásért küzdeni kell, A tövis, a bogáncs az mindig lesz. A gyom, a tarack, a dudva nő napsütés és eső nélkül is. Ami termést hoz, azért fáradozni kell. A rosszat egyik gyermeknek sem kell tanulni, az ott van, ahogy a gyomot, a tarackot, a dudvát sem kell ültetni, az mindig ott lesz. A leglehetetlenebb körülmények között is életképes. A szépért, a jóért azonban fáradozni kell. Az ember alap beállítása, hogy engedetlen, engedelmességre tanítani kell. Tiszteletlen, tiszteletre tanítani kell. Tisztátalan, tisztaságra törekedni kell. Tehát a bűn megjelenésével azt hozta ez magával, hogy minden, ami rossz, az benne van az emberben. Ezt lehet szépíteni, lehet kozmetikázni, lehet erre azt mondani, hogy túlzás, de a Biblia azt mondja, idézem a római levelet, nincsen igaz ember egy sem. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Ha nem igaz, akkor egy nagy gaz. Ha nem igaz ember, akkor egy gaz ember. Itt is az az egy betű, amiről tegnap is beszéltem. Hogy át tudja formálni a valóság tartalmát. Isten előtt nincs igaz ember, mert, ahogy szintén olvasom a római levelet, nincs különbség. Mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Aztán a bűnnek egy másik büntetése vagy következménye, hogy az ember immunissá vált a bűnre. Az immunis szót az értelmező kézi szótárban úgy definiálják, idézem, ellenálló, védett, valamely betegséggel, mérgező anyaggal, vagy más, normál esetben változást okozó hatással szemben. Vagy egy másik, azt jelenti, hogy nem reagálja le. Például, ha immunis vagy egy betegségre, akkor hiába kapod el, nem lesznek tüneti jelei, észre sem veszed, hogy megbetegedtél. Mit jelent ez, kedves testvérek? Nincsenek tüneti jelei, észre sem veszed, hogy elkövetted. Amit nem veszel észre, az pedig természetes. Aminek nincsenek tüneti jele, az pedig nem fáj. A fájdalom nélküli betegség pedig felemészti az embert. A fájdalom nélküli bűn pedig halált nemz, gondoljunk csak Jakab levelére. Az, hogy felcserélődött a jó és a rossz jó lett, a jó pedig rossz, ezért nem látja a bűn rossznak. Azaz nem fáj neki, ennek a végén pedig a halál van. Az ember olyan védőoltást kapott a sátántól, hogy védettsége lett a rosszra. Már nem látja a rosszat rossznak, a bűnt bűnnek. Az ellenálló képességét javította a bűnnel szemben. Érzéstelenítőt kapott. És tudjátok, miért veszélyes az érzéstelenítés? Egyszer a fogorvoson meséltek, hogy egy paciense szétharapta a száját, nem érzett semmit, ömlött belőle a vér, csak a vért látta, hogy folyik. Az érzéstelenítés érzéketlenné teszi azt a bizonyos pontot. Az érzéstelenítő becsap, mert a fájdalom megmarad, de érzéketlenné lett az a pont. A sátán az ember szívét tette teljesen érzéketlenné. A bűn megmaradt, de a fájdalmat iktatta ki a sátán. Ezért nem fáj a bűn, nem látják bűnnek emberek, mikor éppen a másik férfinek vagy feleségének a házastársával kavarnak, aztán bújnak ágyba, nem fáj, amikor egymásnak hazudnak, amikor lopnak, amikor nem őszinték, érzéketlenné válik mindenre. Erre mondja a Szentírás, hogy kőszív. A bűn büntetése pedig a kőszív. Ezzel a kőszívvel jövünk mindannyian erre a világra. Mindannyian be vagyunk oltva, egy védettséget kaptunk a rosszra, ami nem azt jelenti, hogy védve vagyunk a rossztól, hanem azt, hogy immunissá váltunk a rosszra, a bűnre. Márpedig, ha fájdalommentesen is, de ott van a bűn, akkor annak a vége a halál, mert Isten ezt mondta, meg kell halnotok. Vagy ahogy ezt Pál is leírja, a bűn zsoldja a halál. A bűnnek a teljes, végleges következménye a teljes és végleges halál. Mert a bűn, míg az ember világában sincs ez másképpen, a bűn nincsen büntetés nélkül. Amikor Isten kiűzte az embert az élet fájától, elűzte az élettől, akkor ez azért történt, mert nem hagyhatta a bűnt büntetés nélkül. Az élettől elidegenedett ember a halálhoz lett közellé. Az Édenkertből való kiűzetés halált hozott az ember számára. Megszűnt az Édenkerttel mind az Isten közeli állapot, mind az Isten közeli hely az ember számára. Ahol pedig nincs Isten, ott nincs élet. Ahol pedig nincs élet, ott halál van. Ez a kert jelentette az ember számára az életet. A kerten kívüli állapot az életen kívüli állapotot hozta. E kert nélkül pedig az ember halálban van. De tudjátok, mi a reménységünk, kedves testvérek? És erről hallhatunk majd a holnapi nap folyamán. Volt egy másik kert a világ történelemben, ami az ember számára újra az életet jelentette. A Gecsemáné kertje, ahol Isten egyszülött fia, Jézus Krisztus kiitta azt a poharat, azt a bűnnel keserű poharat. Abban a kertben az atya akarata az volt, hogy az én bűneimnek a büntetését olyas valaki viselje, aki ártatlan volt, hogy én abból a halálból újra életet lássak. Drága testvérek, látjátok, mire képes a bűn a ti életetekben? És látjátok, hogy mire képes értetek az Isten? Lehozta neked és nekem az ő fiát. Megmozgatta érted és értem az egész mennyet. Lett itt is egy kert, hogy se neked, se nekem mégse kelljen meghalnunk. A bűn büntetését másra hárította, pedig neked és nekem kellett volna elszenvedni a te meg az én bűneimnek a büntetését. Hogy hallgatjuk ezt végig, kedves testvérek? Hogy hallgatjuk végig? Ahogy a fáraó tette, azt olvashatjuk Mózes második könyvének 7. fejezetében, megfordult, hazament, és nem vette szívére a dolgot. Ne tedd ezt, kedves testvérem! Ne tedd, hidd el, ez jelenti neked az életet. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, hálásak vagyunk azért, noha a bűn büntetése az lett, hogy az embert kiűzted az Éden kertjéből, de hálásak vagyunk azért, hogy itt volt ebben a világban egy kert, a Gecsemáné kertje, amely az ember számára újra az életet jelenthette. Mert itt ebben a Gecsemáné kertjében a te drága egyszülött fiad kiitta azt a poharat, amit nem neki kellett volna kiinni. Magára vette azokat a bűnöket, amelyeket nem ő követett el. Elszenvedte azoknak a bűnöknek a büntetését, amelyet nem ő követett el. Hálásak vagyunk ezért a kertért, hálásak vagyunk a te egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért. Hálásak vagyunk azért, hogy ő vállalta ezt a kereszt halált, a golgotai kereszt halált, és a bűneink büntetését magára vette. Magára vette az én szennyes ruhámat, ami szennyes ruhánkat, magára vette azt az ítéletet, amelyet nem ő érdemelt volna. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk, hogy ma is ezt kínálod fel minden embernek. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell a mi bűneinknek a büntetését elhordoznunk, hanem egyszerűen te azt mondod, hogy fogadd el, hogy te egyszülött fiad, Jézus Krisztus, az én bűneimnek a büntetését magára vállalta. Te ráterhelted azt, ami engem illetett volna. És köszönöm, Uram, hogy ez jelentette számomra az életet is 1995-ben, és tudom, hogy sokaknak ez jelentette az életet ebben a gyülekezetben is. De tudom, hogy sokan vannak, akiknek még nem jelent életet a te egyszülött fiad. Akiknek nem jelent életet a kert, hanem egyszerűen még mindig ott vannak, hogy a másik. Majd a másiktól boldogabb, majd a másiktól kiegyensúlyozottabb, majd a másikkal harmonikusabb lesz. És köszönjük, Urunk, hogy te ettől akarsz megóvni bennünket, attól a sátáni sugallattól, amit ő sugall ma is minden embernek. Nem az, amit Isten mond, hanem az, amit én mondok. És elsugalja nap, mint nap, minden embernek, minden teremtménynek, mert el akar teljesen szakítani, távolítani te tőled. De köszönjük, mennyei atyánk, hogy Úr Jézus elfogadta a te akaratodat. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy az Úr Jézus valóban egy híd lehet. Az ő keresztje egy olyan híd, amely áthidalja azt a hatalmas nagy szakadékot, amely közöttem és te közötted van. És köszönjük, hogy egyedül a te egyszülött fiad által, Jézus Krisztus által lehet menetelünk te hozzád. Köszönjük, hogy te vagy az élet, te vagy a rendistene. Urunk, kérünk, hogy ezt minél többen elfogadhassák, felismerhessék, és minél többen tudjanak engedni a te hívó szavadnak. Amen.
szép éneket énekeljünk el. Charlotte Elliot az, aki ezt az éneket szerezte, egy pap asszony, aki több mint 1800 éneket írt, és egy nagyon híres bálénekes volt ez a hölgy, és nagyon szeretett mulatni, bálozni, és nagyon sok bálos éneket is írt, és aztán egy lelki pásztor egy ilyen bál estén oda ment hozzá, és azt mondta, hogy olyan gyönyörű éneke van, és olyan csodálatos talentumot kapott az Úrtól, hát vélem az Úr dicsőségére használja. És aztán ez az asszony azon az estén fölment a szobájába, összetört az Úr előtt, átadta az életét, és akkor ezen az estén született meg ez az ének, amint vagyok sok bűn alatt, ezt az éneket, kedves testvérek, énekeljük el, és gondolva arra, hogy a bűnnek a büntetését, ez a csodálatos, hogy nem mi hordozzuk, hanem Jézus Krisztus hordozta. Befejezésül énekeljük tehát az éneket. Amen.